Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, ökumenikus istentiszteletet közvetítünk a Szatmárcsekei Református templomból, a Magyar Kultúra napi alkalmából. Igét hirdett Bosák Nándor, római katolikus püspök és Bölcskei Gusztáv református püspök.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Eképpen imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában. Trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szentelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk és együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön örökké való Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk, könyörögünk a mi Úrunkhoz, Istenünkhöz eképpen. Istenünk, áld meg a magyart! Istenünk, áld meg a magyart, mert szüksége van rád, a te áldásodra, a te vezetésedre. Szüksége van arra, hogy rajtad tájékozódjon, olyan utakon, ahol sokan elvesznek, olyan mondatok között, ahol a te szavad az egyetlen igazság, olyan közösségben, ahol keresnek téged, ahol hallgatnak rád, és aki téged hallgat, az igazság útjain jár. Mi szeretjük a népünket, Istenünk, mert te ezt a szeretetet adtad a szívünkbe. Szeretjük őket, ha mélységeket járnak meg, szeretjük őket, ha vétenek ellened, szeretjük ezt a népet a maga szétszóratottságában, ahogyan itt és ott, határon belül és kívül magukról beszélnek ezen a szép nyelven, magyarul. Áld meg, Istenünk, ezt a magyart. Áld meg a mi népünket. Áld meg őket, ahányszor a te nevedben együtt vannak. Áld meg az előtted való csend csodálatos ajándékával. Áld meg azzal a hittel, amivel akármilyen mélységet is jár meg, fel tud és fel akar tekinteni rád. Áld meg a hittel feltekintő embert, akik ünnepelni akarnak ma is. Emlékezni akarnak ma is arra, hogy voltak olyan idők, amikor a mélységből a himnusz eget ostromló szava hangzott hozzád. És ahogy a választott néped egyiptomi sóhaját, kiáltását imádsággá magasztosult szónak vetted, ennek a magyar népnek himnusza is így lett imádság. Ma is mondjuk, azzal az imádsággal, amire te tanítottál meg bennünket. Áld meg, Istenünk, a magyart. Áld meg azért, hogy áldássá lehessen mások számára is, akik vagy tudják, vagy nem tudják, hogy küldetésünk van hozzájuk, határon belül és túl. Áld meg ezt a gyülekezetet, ezt az ünneplő gyülekezetet, akik elkérték tőled azt a szent csendet, amivel le tudnak borulni eléd, és tudják, hogy ez az egy szükséges dolog az ő számukra, egy magyar embernek. Örökkévaló Istenünk, így áld meg azokat, akik szólnak hozzád, megnyitva igédet, az írott igét, és ajkukon ott lesz a te szavad, a te beszéded. Legyen áldott a te szavad, és legyen áldott minden emberi szív, amiben megérkezik az az ige. Hadd tudjuk elmondani, hogy az egy szükséges dolog ebben az órában az volt számunkra, hogyha hírét vettük, hogy te itt vagy, akkor mi oda jöjjünk, akár a palástot szegélyét megérintsük, akár a Dávid fiának kiáltsunk gyógyulásért házunk népe számára, vagy gyógyulásért, ami egész magyar népünk számára. Hallgass meg minket. Amen.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Hallgassátok meg a Szentírás tanítását Mikeás próféta könyvéből. Mivel állhatok az Úr elé, mivel borulhatok magasságos Isten elé? Álljak oda égő áldozatokkal, engesztelő borjakkal, kosok ezreinek ezreiben telik-e az Úr kedve, vagy áradó olaj patakokban? Föláldozzam-e elsőszülöttemet vétkemért, méhem gyümölcsét saját bűneimért? Mondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr? Semmi mást, mint hogy válts tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel. Ez az Isten igéje. Kedves testvéreim, az évről évre visszatérő szatmárcsekei ünnep a kultúra napja kapcsán, meg a himnusz születésének a napján egybeesik általában a keresztények egységért végzett imádságával. Az ökumenikus ima hét kapcsán vagyunk mi is itt, és amikor a kultúránk értékeit, hagyományainkat, meg annak jövőt formáló hatását, meg felelősségét vizsgáljuk, akkor könnyen megtaláljuk a kapcsolatot. A keresztények egységért való imádsága, meg mi, a mi konkrét céljaink, szándékaink, feladataink között. Ebben az esztendőben az imahét programját indiai keresztény közösségek állították össze. Gyakorlat és szokás, hogy évről évre a világ különböző részén élő, különböző emberi szituációban élő közösségek fogalmazzák meg azokat a gondolatokat, meg azokat a szándékokat, amiért, ahogyan imádkozzunk. Ebben az évben az indiai keresztények végezték ezt a feladatot, hiszen az ő helyzetük, amelyben élnek, nagyon sajátos. A vallási különbözőségek, a társadalmi különbözőségek, anyagi vonatkozású különbségek, a szegénység és a gazdagság együttélése is mindaz, ami ebből fakad, úgy érzékenyé teheti és teszi őket, hogy mire irányítsuk, amikor egységért, de tulajdonképpen az emberi élet békességéért és ajándékaiért imádkozunk. Az a szentírási rész, amit most felolvastam Mikeás próféta könyvéből, ezt a gondolatot fogalmazza meg. Ők választották, hogy ez az ige legyen ennek az évnek a közös imádságunknak. A alapja és támpontja. És úgy érzem, hogy bár ez a szentírási rész körülbelül 2700 évvel ezelőtt fogalmazódott meg, aztán a világnak egy egész más környezetében élő testvéreink keresték belőle és keresik belőle az útmutatást, mégis mai. A szakasznak a mondani valója, amiben megfogalmazza a próféta, Igazában a célt megmondták neked, ó ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr. Megmondták neked, ember, ó ember, hogy mi a jó, és mit kíván az Úr. És ezzel a mondattal, hogy ó ember, igazában a próféta az üzenetét egyetemessé teszi. Egyetemessé, amely minden kor, minden helyzet, minden szituációban élő ember számára útmutató és eligazító. És ezért, amikor itt a kultúra napján emlékezünk nemzetünk kultúrájára, amely a múltunkban, életünkben, nyelvünkben, irodalmunkban, művészetünkben, mindennapi életünk szenvedéseiben, küzdelmeiben testet ölt, akkor valójában mi is ebből a helyzetből keressük, és erre a helyzetre keressük az útmutatást. Megmondták neked, ó ember, mi a jó. Semmi más, mondja a próféta, mint hogy válts tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan Istened útján. Igazság, szeretet és alázatosság. Ezek lehetnek azok a kulcsszavak és kulcsfogalmak, amelyek az emberi életet megmutathatják, érthetővé teszik a számunkra, és belőle útmutatást nyerhetünk. Igazság. Pilátus annak idején Jézustól azt kérdezte, hogy mi az igazság. Más volt Pilátus igazsága, és más volt Jézus igazsága. És a mai világunkban talán bajainknak, problémáinknak egyik legalapvetőbb baja, bajforrása, hogy igazában eláruljuk az igazságot. Mert minden hazugság, vagy az igazságtól való eltérés mérgezi az ember életet. A Szentírás a sátánról azt mondja, hogy a hazugság atya, meg azt mondja, hogy a gyilkosság atya. És a hazugság az életünkben pusztít, gyilkol. És ha azt keressük, hogy a világunkban, a mindennapi életünknek hol találjuk meg a bajaink forrását, illetve hogy hol gyógyíthatjuk, hát erre a gondolatra kell figyelni. Nekünk is szól, hogyha tudni akarod, hogy mi a jó, és mit kell tenned, akkor az igazságot kell keresned, és az igazsághoz kell mérni magadat. Na de mi az igazság? Pilátusnak is volt igazsága, meg Jézusnak is volt igazsága. Meg ha a mindennapi életünknek a körülményeit kezdjük és nézzük, akkor küzdelmeinkben, harcainkban, feladataink megvalósításában mindegyikünk érzi azt, hogy nem ugyanaz az igazságunk. Egyiknek ez, a másiknak az. És ezért az igazságot nem a magunk véleményéből, nem a magunk vágyaiból olvashatjuk ki, hanem az Isten gondolatából, arról és abból, amit az Isten gondolt el az emberről. Mert hogy ki vagyok, kik vagyunk, hogy mik a hely feladatunk a világban, mi a tennivalónk, és mi az életünknek az értelme. Vágyaink nagyon sok mindent megmutatnak, de ezeket a vágyakat, meg ezeket a szándékokat valakihez oda kell igazítani. És éppen ezért érdekes megfigyelni ezt a két szakaszt a Szentírásból. A katolikus fordítás így fogalmazza, hogy tedd az igazságot. A protestáns fordítás pedig kövesd Isten parancsait. És mit jelent ez a két megközelítés? Ugyanazt a valóságot. De hogy ha azt mondom, hogy kövesd az igazságot, és azt mondom, hogy kövesd Isten parancsait, akkor azt vallom meg, hogy az igazság, amely életre vezet, és amely a békességre vezeti az embert, az az Isten parancsaiban van megfogalmazva. Hogy ki az ember, hogy milyen az ember, hogy mi az embernek a feladata. Valahol ebből a meghatározottságból kell kiolvasni. És ennek az az alapja, hogy valljuk, hogy az ember Isten teremtménye, valljuk azt, hogy a teljes életünk azon az úton valósítható meg, ahogyan Isten a maga szándékával, terveivel, parancsaival, hogy így mondjam, igazít bennünket a helyes élet útjára. És még egy dolgot szeretnék ehhez hozzákapcsolni. Tedd meg az igazságot. Kövesd, tedd, válts tettekre az igazságot. De a szentírási rész hozzáfűzi, hogy szeresd hűségesen az Istent. Valaki azt mondta, hogy az életben, ha az igazság elfeledkezik a szeretetről, akkor zsarnokság születik belőle. Ha a szeretet elfeledkezik az igazságról, akkor meg vakká teszi az embert. Mert az igazságot csak szeretetben tudjuk megvalósítani. Az igazság akkor igaz, hogyha annak a megvalósítása nem a pusztulás, nem a másikat megkárosító, elfoglaló, hatalmába kerítő önzésnek, hanem a szeretetnek lesz a megvalósítása. És ezért, amikor mi arról beszélünk, hogy hogyan valósítsuk meg az igazságot, hogy mi teszi az igazságot, és mi, hogyan segíti az igazság az emberi életet, akkor mindig szemünk előtt kell tartani, hogy ennek az igazi mélysége és igazi gazdagsága a szeretetben valósulhat meg. A szeretetet pedig Krisztustól tanulja az emberiség. A világ, az élet onnét merítheti meg az igaz és életet adó szeretetnek az útját. És ezért, amikor mi múltunkat fölidézzük, kultúránkat fölidézzük, és abból az életet adó, jövőt építő kincseket keressük, akkor ezzel a szemmel, a szeretet szemével, a megbecsülés szemével, az értékelés szemével nézünk a kultúránkra. Mert nem mindegy, hogy a valóságra milyen szemmel nézünk, milyen szándékkal nézünk, és mit, milyen útmutatást olvasunk ki belőle. És éppen ezért, amikor mi tisztelettel nagyra becsüléssel és örömmel emlékezünk a múltunkra, ez azt is jelenti, hogy ebből a kincsből szeretettel akarunk építeni, mert csak akkor fog belőle igazi élet, békesség és áldás fakadni. Amen.
Szentlélek, Úristen, védj körül bennünket, készíts neved imádására, magasztalására. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek, hallgassátok is meg szent igéjét, úgy, amint megvan írva a Zsoltárok könyvében, a 19. Zsoltár szavaiban a következőképpen. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik. Mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok szín aranynál is. Édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, hogy ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam, akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltom. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek! Biztos vagyok benne, hogyha közvéleménykutatást rendeznénk Magyarországon, hogy kinek mi jut eszébe Szatmár csekéről, akkor hát három dolog biztos, hogy a dobogós helyekért versenyezhetne. Van, aki rögtön rávágná, hogy Szilva Lekvár. Aztán lennének olyanok, akik azt mondják, ja igen, ott vannak azok a csónak alakú fejfák. És biztos vannak, és legyenek is minél többen, akik mondják, igen, Szatmár Cseke, Kölcsey Ferenc, himnusz. És azt kérdezzük, hogy vajon ezek közül melyik tartozik igazán a kultúrához? Akkor én azt mondom, nyilván nem egyenlőség jelet téve az egyes szempontok közé, de mégis azt mondom, mind a három. Mind a három. Hiszen a kultúra az az egyetemes emberi megbízatás és feladat, amit az ember a teremtés története szerint parancsba kapott Istentől. Ez az elsődleges feladat, a legátfogóbb, a legegyetemesebb. Hiszen amikor azt olvassuk, hogy Isten megteremtette az embert és elhelyezte az Éden kertjébe, akkor ezt a két feladatot kapja, őrizze és művelje, konzerválja és kultúrálja. Ez a legegyetemesebb emberi megbízatás és parancs. Ugyanúgy, ahogy ez a most felolvasott Zsoltár három nagyon jól elkülöníthető szakaszra bontható. Az első, a bevezetés, arról az egyetemes rendről szól, amelyik teremtett világban, annak a szépségében, a harmóniájában, az egymáshoz illeszkedésében megvan. Ahogy a zsoltáros odaáll Isten színe elé, és gyönyörködik a teremtett világ szépségében, rendjében, a nappalok és az éjszakák váltakozásában, abban a titokzatos tudásban, abban a titokzatos ismeretanyagban, amelyik felmutatja nekünk azt, hogy egyáltalán miért van valami ebben a világban, és miért marad fenn. Aztán a második rész, amelyik emellett a nagy általános egyetemesség mellett azt mondja, ennek a tudásnak és az ember világban elfoglalt helyének van egy nagyon határozott és nagyon biztos iránytűje, ez pedig az Úr törvénye, amelyikről olyan sok szép mindent elmond a Zsoltár, tökéletes, felüdíti a lelket, bölcsé teszi az együgyűt, megvidámítja az ember szívét. Tehát nem úgy van, hogy minden mindegy, és mindenkinek igaza van, hanem van egy nagyon határozott iránya, tartalma, amelyikről nem lehet dönteni többségi szavazással, amit nem lehet rákényszeríteni hatalommal vagy erővel senkire. És a harmadik, amikor egészen személyessé válik ez a Zsoltár, és saját magáról beszél, hogy vajon hol vagyok én ebben a nagy világban, ebben a nagy egyetemességben, és hol vagyok én az Isten törvényében, az Isten parancsában. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, azt gondolom, hogy valóban így vagyunk együtt esztendőről esztendőre Szatmár Csekén, a magyar kultúra napjára emlékezve, hálát adva Istennek, hogy megköszönjük neki azt a nagy, mindenre kiterjedő, az emberi teljesség egyetemességét magába foglaló kincsestárat, amit így nevezünk. És aztán abban megkeressük az irányt, és aztán megkérdezzük, hogy és mi közünk van nekünk ehhez, és hogy tudunk ebben olyan részt vállalni, olyan feladatot vállalni, amelyik hűséges marad az eredeti parancshoz, amelyik látja az irányt, figyelmeztet, hogyha az rossz, boldog, hogyha felismeri, hogy az jó, És végül azt mondja, igen, ebben én is ott akarok lenni. Azt hiszem, ez adja a sajátosságát, az egyediségét ennek az ünnepnek. És hát persze, hogy az ember hazabeszél, mert ugye azt tudjuk, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, hát még ha nem szent. De én azt gondolom, ez emeli ki a szatmárcsekei ünnepséget évről évre, abból a sokféle, sokszínű megemlékezésből, ami hála Istennek azért történik Kárpát-medencében és Magyarországon, fővárosban és kis településeken egyaránt. Mert mindvégig az volt a jellemzője, és hiszem, hogy az marad a jellemzője, hogy egyszerre tartja szem előtt ezt az általános egyetemest, ugyanakkor nagyon határozottan meg tudja mondani, hogy mi az irány, mi az az erkölcsi, etikai tartalom, amelyiket a kultúrának hordoznia kell, és hol vagyok abban én, aki itt élek, aki innen származom, aki felelősséget hordozok, egy faluért, egy megyéért, ezért az országért, az anyaszentegyházért, egy gyülekezetért. Mert azt érezzük, hogy ez valami, amihez nekünk közünk van. Mint ahogy a nyilvánvaló a kultúra egyetemességéhez hozzátartozik, hogy az, aki odáll Isten színe elé, mint odállt egykor Ábrahám, hogy könyörögjön a rossz útra tévedt népért. Odaáll, és mint egy le akarja hívni, le akarja húzni magához az élő Isten áldását, hogy könyörülj rajtunk, könyörülj ezen a népen, amelyiket megpróbáltál, amelyik sok nyomorúságon ment át, amelyik sokszor nem tanult, és újra elkövette ugyanazt a hibát. Ennek a költőnek a gondolkodásában, a szavaiban, az írásaiban ugyanúgy ott van a szatmári adózó nép állapota, mert az is hozzátartozik a kultúrához. Mert a kultúra az nem csak a himnusz. A kultúra az, ahogy beszélünk, ahogy egymást meghallgatjuk, ahogy szemléljük a dolgainkat, és bizony azt látjuk, hogy minden téren van mit tennünk. Ahogy beszélünk magunkról, egymásról, a velünk egyet nem értőkről, ahogy megszegényítjük ezt a gyönyörű, csodálatos magyar nyelvet, amikor majmoljuk és utánozzuk azokat, akikről úgy gondoljuk, ha ők használnak egy kifejezést, akkor azt nekünk is feltétlenül mondani kell. Aztán jönnek a beszélni nem tudó, de mindig beszélni akaró emberek a rádióban, meg a televízióban. Ez is a kultúra. De vajon mi az iránya? A Zsoltár magasztalja az egyetemességet, és aztán abban megkeresi az irányt. Vajon mi az, ami előre visz? Mi az, ami felemel? Ahogy idefelé jöttem, és most már az új szakasz autópályát is használhattuk, igaz, hogy még, ha jól tudom, csak ideiglenesen van átadva, biztos ezért nem takarították le. Hallgattam egy hagyományőrző embert, akit éppen most tüntettek ki a Magyar Örökség díjával, aki azt mondta, hogy szerintem, tudja, kétféle ember van, az egyik olyan, hogy amikor látja a mellette lévőt, hogy ez gyengébb, akkor igyekszik lehúzni, lenyomni a víz alá. A másik, aki amikor látja, hogy a másik süllyed, akkor oda megy hozzá, és emel rajta, és ezzel együtt ő is emelkedik. Vajon melyik az a kultúra, amelyik emelni tud? Ez a nagy kérdés. Vajon hogy akarunk ennek részeseivé lenni? Én nagyon örülök annak, bár nyilván nem az én tisztem ezt itt méltatni, hogy ez alkalommal egy fotográfus, egy fotóművész kapja a Kölcsei Társaság elismerését, és meg is magyarázom, hogy miért ez a személyes vonzalom ehhez. Az én anyai nagyapám már elég idős volt, amikor odahagyva a budapesti lakást, meg egzisztenciát, mondván ezek a népi demokratikus idők voltak, hogy ezek a jelzőt nem mondom, a elvtársak úgyis el fogják venni a budai lakást, ezért az önként felajánlott a népi demokráciának, és leköltözött ő is Szamoskérre, így aztán már 9-en laktunk a szamoskéri régi parókián. És ő szenvedélyes fényképész volt. És természetesen szeretett volna itt is, Szatmárban ezen tovább dolgozni. De hát nem volt villany. Erre eszkábált egy olyan nagyítógépet, amelyik petróleumlámpával működött. 40-45 percig exponált egy képre, és színes fényképeket csinált. Az én számomra ez is egyfajta kultúrának a megbecsülése, meggyökeresztetése, amelyik nem azt mondja, hogy nem lehet itt csinálni semmit, mert meg lehet valamit mutatni abból a szépségből, ami ránk sugárzik, ami talán könnyebbé teszi a hétköznapokat, ami mosolyt csal, mosolyt fakaszt azoknak az embereknek az arcán, akiknek nagyon nagy bajuk és nagyon nagy gondjuk van. A kultúra azt a kérdést téteti fel velünk most, itt Szatmárcsekén, hogy vajon mi hogy tudunk, és mi mit tudunk hozzáadni ehhez. Mit fogunk tenni ebben az esztendőben, amikor újra lesz nagyon sok embertársunk itt Magyarországon, akinek nem fog sikerülni feljebb emelkedni, aki csak süllyedni fog. Akkor azok közé állunk, akik azt mondják, hogy mindenki maga tehet róla, vagy annak a kultúrának leszünk a letéteményesei, őrzői, amelyik tudja, mi az igazi irány, és amelyik azt mondja, én azért vagyok itt, hogy te se süllyedj el, és együtt maradjunk meg. Ünneplő gyülekezet, háladással emlékezünk, magasztaljuk Istent azért az egyetemességért, és azért az egyediségért, amelyiket itt ezen a tájon, Szatmárcsekén, Tiszacsécsén, Sződemeteren, Érmincenten, olyan gazdagon megáldott az örökkévaló Isten. És keressük meg benne a helyünket, mert akkor tartozunk azok közé, akik tudjuk a Mikeási ige alapján is, hogy kiben van az igazság, és mi őt akarjuk követni, hogy magasztaljuk Istent, megőrizzük azt, ami ránk bízatott, és tudjunk együtt emelkedni ehhez segítsen és áldjon meg bennünket az örökkévaló Isten. Ámen, jöjjetek, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei Atyánk a Krisztus Jézusban, köszönjük, hogy ezen a napon is a Te egybegyűjtő, megtartó akaratodat és szeretetedet ünnepelhetjük, és áldhatunk Téged bűnbocsánatol szeretetedért, egymáshoz fordító akaratodért, amellyel egymás mellé állítasz, és a Te oltárod elé állítasz bennünket különböző felekezetekből, különböző élethelyzetekből, azért, hogy lássuk meg benned az elmúlhatatlan, megváltozhatatlan, titokzatos tudást, amelyik a Te egyetemességedből nekünk is adatik. Abban felfedezzük azt, ami a miénk, amit ránk bíztál, és helyettünk más nem őrizhet és nem végezhet el, és hogy ebben megtaláljuk a helyünket, mint azok, akik megtalálták az igazság követésének útját, a Krisztusban kijelentett irgalomnak, hűségnek és szeretetnek az útját, és veled együtt akarnak járni. Köszönjük, hogy egybegyűjtöttél, köszönjük, hogy téged magasztalhatunk és emlékezhetünk, és megbecsülő szeretettel fordulhatunk azok felé, akik sokakat megvidámítanak, sokak szívét megvilágosítják azzal, amit szólnak, tesznek, felmutatnak. Kérünk, így hadd maradjunk meg a Te akaratod szerint, a Te igazságodban. Így kérjük áldásodat erre a mostani gyülekezetre, aki sokfelől, sokféle helyzetből jöttünk, hadd, hogy megerősödve, boldog örömmel térjünk vissza, és járhassuk az elrendelt utat. Áld meg ezt a gyülekezetet, amelyik itt él és itt dicsőíti a Te szent nevedet. Áld meg ezt a települést, annak kicsinyeit, nagyjait, vezetőit, vezetetjeit. Áld meg a hozzád fohászkodókat, a Krisztusban hívőknek közösségét, akik ezen a héten estéről estére együtt állnak oda eléd, és keresik a Te igazságodat, és akarnak a Te követésedben járni. Áld meg a mi népünket, áld meg és őrizd meg a teremtett világot, a népek világát, a Te békességeddel, igazságoddal és hűségeddel, Krisztusért, ami Urunkért, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
Tisztelt ünneplők, kedves vendégeink! Az ünnepség szervezőinek, Szabolcs-Szatmár Bereg megye önkormányzatának, Szatmár-Cseke község önkormányzatának és a Kölcsei Társaságnak a nevében üdvözlök mindenkit, aki eljött ma ide, eljött a környékről, a távolabbi régiókról, eljött az időjárás viszontagságait legyőzve, és akik határon átlépve érkeztek ide, hogy együtt ünnepeljenek velünk. Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, akik egyenes adásban kapcsolódnak be rendezvényünkbe, és mindazokat, akik a televíziók, a rádiók híradásaiból értesülnek arról, hogy összetartó kapcsunkat, a himnuszt és a kultúrát ünnepeljük. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Bölcskei Gusztáv református és Bosák Nándor római katolikus püspökorokat, akik az ökumenikus istentiszteleten igét hirdettek. Megköszönöm Szakács György szép orgonajátékát, és azt, hogy elvállalta kérésünkre a szolgálatot. Köszöntöm az egyházak képviselőit, a köztársasági elnöki hivatal képviselőjét, a hazai és a határon túli magyarság politikai, közéleti és kulturális életének vezetőit, képviselőit. Köszöntök mindenkit, aki elzarándokolt a himnusz születésének helyére, hogy együtt ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Kedves vendégeink, ünnepségünkön hagyományá vált az, hogy Kölcsei Ferenc himnuszát Csikos Sándor Jászai Maridíjas színművész mondja el minden évben. Felkérem a művész urat, hogy tolmácsolja nekünk Kölcsei imáját.
Kölcsei Ferenc, himnusz. A magyar nép zivataros századaiból. Isten áld meg a magyart, jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt. Megbűnhötte már a nép a múltat s jövendőt. Őseinket felhoz át Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát benne gúznak vére, s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezein ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél, zászlók gyakran plántálád vattörök sáncára, s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámidat dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain oszmán vad népének, vert hadunk csonthalmain, győzedelmi ének. Hányszor támadt tem fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatod hamvedre. Bújt az üldözött, s felé kard nyúlt barlangjában, szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s láng tenger felette. Vár állott, most kőhalom, kedv s öröm röpkedtek, Halálhörgés, síralom zajlik már helyettek. S a szabadság nem virul a holtnak véréből. Kínzó rabság könnye hull árvánk hőszeméből. Szánt meg Isten a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védő kart tengerén kínjának. Balsors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhötte már a nép a múltat s jövendőt.
Kedves vendégeink! Az ünnepségünkön a Kölcsei Társaság minden évben emlékplakettel tüntet ki egy olyan alkotót, aki egész életművével gazdagította a magyar és az európai kultúra értékeit. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan nagy művészeket köszönthettünk itt több évtizeden át, akik jelképeivé váltak a magyar művészet értékeinek. Ebben az évben a Kölcsei emlékplakettet, amelyet Melokó Miklós készített a társaság számára, az elnökség Kornis Péter Kossuth-díjas fotóművésznek ítélte oda. Annak az alkotónak, aki emberi közösségek életét öntötte művészi formába, évtizedeken át követve sorsuk alakulását. Felkérem Jánosi Zoltán urat, a Kölcsei Társaság elnökét, tartsa meg a laudációt, a művész urat pedig arra kérem, hogy fogadja el az elnök úrtól az emlékplakettet, majd ossza meg velünk gondolatait a magyar kultúra mai helyzetéről.
Tisztelt püspök urak, állami, társadalmi és egyházi vezetők, tisztelt ünneplő közösség, a határokon túlról érkezettek és magyarországiak. A kereszténység gyakran egyetlen óriási, nyitott szem képében fejezi ki az Isten figyelmét az emberi virág fölött. Ez a figyelő szem ott látható a templomok mennyezetén és más ábrázolásokon. E szem elől nem lehet elrejtőzni. Ez a tekintet azt fejezi ki, hogy az ember nincsen egyedül, s azt is, hogy felelőssége van az élete fölött. Ám nem csak a mindenható nézi és ítéli meg az embert, hanem mindenkori társa, a másik ember is. Kornis Péter fotóművész már eleve a himnuszt alkotó Kölcsei Ferenc nyomába lépett, amikor fényképezőgépe ítéletes optikájába fogta a közelmúlt és a jelen Magyarországának és a határon túli magyarságnak az emberi arcait, alakjait, történeteit, élethelyzeteit, tárgyait. A lényeget feltáró elemzés, a fekete-fehér igazság felmutatásának vágyával és következetességével. Az álmok és a valóság, a mítosz és a történelem, a remények és a kudarcok szembesítésével, ahogyan két elemi színe, a fekete és a fehér, erről az akaratáról beszél. Fényekből és árnyékokból, magaslatokból és mélységekből, vagyis ellentétekből építve föl a képet, a sorozatokat, az albumokat, a kiállításokat, az egész életművet, akár történelmünk útját, a magyar nemzeti himnusz. Az ELTE jogász hallgatóinak sorából 1956-ban az Egyetemi Forradalmi Bizottságban történt részvétele miatt kitiltott, de a Budapesti Fényképész Szövetkezet segédmunkásából a Magyar Örökség és Prima Primissima díjakig emelkedett. Nemzetközi művészeti testületek, így a World Press fotó zsűriének, az Eugene Smith Alapítványnak a tanácsadó tagjává nőtt. Helsinki, Párizs, Prága, Kopenhága, Amsterdam, München, New York és más világvárosokban egyéni kiállításokig jutott Kornis Péter, fokozatosan lépett a magyar lét értelmezésében, Kölcsei Ferenc örökségébe. és emelte fényképezőgépe lencséje elé az ismeretlen vagy eltagadott Magyarországot. Azután Erdélyt és Moldovát, bennük az eltűnő paraszti kultúrával, a néptánccal, a faragásokkal, a viseletekkel, és mindazzal a tradícióval, ami képi leletmentést igényelt. Mintegy 20 albumának már a címei is egyértelműen fejezik ki nemzeti kötődéseit, és ezek között a népi kultúrához, az alávetettek, a szegények, a határon túli magyarok sorsához kapcsolódását. A múlt idő, a vendégmunkás, a Magyarország Európa szívében, a tiszta forrásból, a leltár, erdélyi képek, a magyar népszokások, a ki népei vagytok, az adok néktek aranyvesszőt, egy sor cigány, 24 mai magyar, albumok címeik erejével beszélnek erről. Ám mindezt a hagyományt és nemzeti realitást Kornis Péter a legteljesebb európai, sőt egyetemes kultúra látószögéből mutatta fel. És ami a legfőbb üzenetként munkái mélyéről megszólal, az is kifejezhető egyetlen albuma címével. Ez a műve a 2004-ben megjelent Fényes Magyarország. Mert a sokszor a rideg társadalmi közeget bemutató, az elveszés, a mellőzés tényét dokumentáló képek alól mindenütt megrázó erővel szólal meg ez a megtisztító lázadás, a fényes Magyarország akarata, a fényessé tehető Magyarország vágya. Tisztelt ünneplő közösség, Kornis Péter számára ez a kivételes művészi igény számos elismerést hozott. Nemzetközieket és magyarokat egyaránt. Közöttük az ENSZ pályázat nagy díját, valamint a Berzsenyi, a Kossuth és a Hazám díjakat is. A Kölcsey Társaság a mai napon a Kölcsey Ferenc életművéhez képei legfontosabb üzeneteivel kötődő fotóművészt tünteti ki a Kölcsey plakettel. Aki a himnusz vígesztendőt kívánó Kölcsey Ferencének nagy szándékával akar, alkot és fotóz elénk egy fénylőbb, egy fényesebb Magyarországot. Azt a bizonyos égi tekintetet, azt a látó szemet újra tükrözve és megsokszorozva bennünk. Kísérje sok szerencse az alkotót emberi útján, és kísérje még sokáig lázadó és megítélő fényképezőgépe, és benne az Isten tekintete az életünket. Tisztelettel gratulálok a Kölcsey Társaság nevében, és adom át a Kölcsey plakettet Kornis Péter fotóművésznek.
Tisztelt püspök urak, tisztelt ünneplő közösség, tisztelt Kölcsey Társaság! Itt Szatmárcsekén 1970-ben jártam először, Csóri Sándorral utaztunk ide. Mondanom se kell, a temetőt akartuk látni. Máig emlékszem Sándor gondolataira, hogy milyen jelképes erejű, hogy a paraszti hagyomány csónak alakú fejfáj és Kölcsey Ferenc klasszikus, klasszicista stílusban épült márvány síremléke együtt vannak itt. Együtt állnak, és együtt jelentik kultúránknak milyen súlyos, fontos pilléreit. Természetesen fényképeztem is. És ma is látom magam előtt az új sírokat, a régi sírokat, a megfeketedett csónak alakú fejfák sorát, és mélyen belém vésődött egy kép, ahogy a korhadó fejfák mellett a gazban feküdt egy eldőlt csónak alakú fejfa. Ezt is lefényképeztem. Lefényképeztem, mert nem csak a hagyományra, hanem a pusztulásra is figyelmeztetett. Elgondolkoztatónak és fontosnak tartottam a képet és a kép üzenetét. Úgy gondoltam, és ezt a hitemet máig megőriztem, hogy a fotográfiának fontos feladata is vannak. Feladata a magyar kultúrában. A kultúra elválaszthatatlan az emlékezettől. A fotográfia pedig most már több mint másfél évszázada elválaszthatatlan a vizuális emlékezettől. A múltunkat sokféleképpen őrizhetjük, de úgy gondolom, és elnézést az elfogultságért, vizuális emlékezetünkben a legfontosabbat, a legtűnékenyebbet, azt, aki a kultúrát teremti és élteti, magát az embert, a leghitelesebben a fotográfia tudja megragadni. És ha már itt vagyunk, megint az elfogultság szól belőlem, de milyen kár, hogy Kölcsey Ferencről nem született fotográfia. És hogy miért mondom ezt? Gondoljanak csak bele, hány rajz, festmény és metszet született Petőfi Sándorról. De az igazán hiteles Petőfi kép az az egyetlen daguerrotípia, amely 1844-ben vagy 45-ben készült róla, és amelyet aztán csak a 20. század közepén mentett meg egy lelkes fotográfus, Eser Károly, ő restaurálta, és bizony, ez az egyetlen fotográfia milyen döntően határozza meg bennünket azt a képet, amely Petőfiben ma is magunkban őrzünk, szemben sokféle más ábrázolással szemben. Hát igen, nagyjaink fényképről megismert arcmásai itt élnek bennünk. Kossuth az asztalra támaszkodik, József Attila dacosan néz ránk, a zongora mellett ülő Bartók Béla tiszta tekintete pedig mélyen belénk vésődik. És Ady Endrét is úgy látjuk leginkább lelki szemeink előtt, amint az öklére támasztja arcát. Székely Aladár, a kiváló fotográfus örökítette meg így, ebben a pózban, de maga Ady írta erről, hogy Székely Aladár az, aki hiába való pózainkon keresztül is megmutatja, kik vagyunk. De hát a fotográfia nem csak portrékat őriz. És nem csak az embert, hanem vele együtt azt a világot is, amely őt körülveszi. Más szóval azt a kultúrát, amelyben él. Mert a kultúra nem csak a művészet, nem csak az oktatás, nem csak a művészet, a kultúra az életünknek az a bonyolult szövedéke, amely néha láthatatlanul, máskor meg nagyon is jól láthatóan körülvesz bennünket. Ami pedig látható, az a fényképezőgép által megragadható. Mennyivel szegényebbek lennénk, ha Orbán Balázs nem indul el hatalmas fényképezőgépével Erdély útjainak. Milyen hézagos lenne tudásunk, ha Klösz György nem fényképezi kitartóan a világvárossá fejlődő Budapestet. És mennyi szépséggel ajándékoznak meg minket Balogh Rudolf képei a szép, sokszínű falusi ünnepnapokból, és mennyit mindent elárulnak Kálmánkat a képei a hétköznapok szegénységéből. Igen, múltunk és vizuális emlékezetünk. És a fotográfia, ahogy összefüggnek. És nyilvánvalóan szegényebbek lennénk azok nélkül az idegenbe kényszerült fotográfusok nélkül is, akik mára az egyetemes fotótörténet nagyjai lettek. Tavaly előtt Londonban az év szenzációja volt a 20. századi magyar fotóművészet kiállítás. A világhírű André Kertész, Munkácsi, Brassai, Robert Kapa és Moholy Nagy képei együtt szerepeltek ott a Magyarországon élő és alkotó fotográfusok képeivel. Igen, mert a magyar fotográfusok nélkül nem csak mi lennénk szegényebbek, hanem az egyetemes kultúra is. Az az egyetemes kultúra, amelynek része vagyunk, és része is kell legyünk. És ha már ennyit elárultam a fotográfia iránti elfogultságomból, akkor engedjék meg, hogy most egy mesével zárjam ezt az ünnepi beszédemet. Igen, ez egy mai mese lesz, modern mese lesz, magyar is lesz, meg Kárpát-medence is, meg Európa is. Úgy is kezdeném, ahogy a meséket szokták. Hol volt, hol nem volt. Élt egyszer egy fiatalember Hollandiában. Michelnek hívták. Brédában dolgozott, mint jogász. Ennek a Michelnek már a 80-as években nagyon megtetszett a magyar tánc, amelyet Brédában, a városi klubban a maguk szórakoztatására jártak a fiatalok. Aztán egy szép napon ez a Michel felutazott Amsterdamba, ahol egy nagy könyvesboltban vett egy szép fotóalbumot, tele magyar népszokások képeivel. Az egyik fejezet, amely különösen felkeltette a figyelmét, valamiféle táncházról szólt. Michel el is határozta, hogy megnézi majd magának egyszer azt a falut, ahol így táncolnak az emberek. És amint azt a történelem lehetővé tette, fölkerekedett és elindult hosszú útjára. Legnagyobb ámulatára ebben a faluban csodálatos látvány tárult elé. Az asszonyok fekete-vörös ruhákba jártak, a férfiakon sárga szalmakalapok virítottak, a fiatalok pedig a hétvégén úgy táncoltak a táncházban, ahogy azt ő valamikor a képeken látta. Na, nem is szaporítom a szót. Michel bere szeretett ebbe a kis erdélyi faluba, amelyet úgy hívtak, hogy Szék. Egyre sűrűbben látogatott oda. Először csak nyaralni járt, majd házat vett, majd mindjárt kettőt is, az egyiket Rögvest múzeummá, a másikat táncházzá alakította, és az ünnepeken itt táncoltak nála a fiatalok. Amikor pedig ott volt, ő is széki viseletet hordott, és közben lassan elkezdett magyarul is beszélni. Aztán eljött az idő, amikor már haza se akart menni. Eladta mindenét Hollandiában, és a kicsiny faluba költözött. Na egyszer aztán azt látja, hogy bontanak le egy düledező régi házat. Kérdezősködött, és megtudta, hogy ez volt a híres forrószegi táncház. Nosza, megvette a romos épületet, újjáépítette, és úgy nézett ki a ház, mint a legszebb napjaiban. Akkor aztán Michel, akit addigra már Mihálynak szólítottak a faluban, gondolt egyet, és megszerezte azokat a képeket, amelyeket valaha abban a régi-régi könyvben látott. És ezeket szépen felakasztotta a falra. Azt akarta, legyenek ott azok a fotográfiák, amelyek elvezették őt ide Hollandiából a távoli Erdélybe. És azóta is Holland Mihály táncházában a régi képek között járják hagyományos magyar táncaikat a fiatalok. Nos, ha már meseként kezdtem, úgy is fejezem be, ahogy a meséket szokták, aki nem hiszi, járjon utána. De mivel mondtam, hogy ez egy mai modern mese, hát tényleg utána lehet járni, méghozzá az interneten. Elég, ha annyit beütnek a keresőbe, Holland Mihály. És ahogy a meséknek megvan a maguk tanulsága, úgy ennek a történetnek is. A fotográfia hatalmas lehetőségeiről szól, és elnézést kérek azért az elfogultságért. Hatalmas lehetőségeiről. És ahol lehetőség akad, ott feladat is adatik. A lehetőség és a feladat pedig együtt felelősséggel járnak. De úgy gondolom, ez már nem csak a mi fotográfusoknak a mi felelősségünk. Ez a felelősség már mindnyájunké, mindannyiunké, akik a magyar kultúra ügyét a szívükön viselik. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Megköszönöm a művész úr szavait, és a jelenlévő ünneplők, illetve a Kölcsey Társaság tagjainak nevében gratulálok, és további gazdag életművet kívánok önnek is, és magunknak is. Kedves vendégeink! Ünnepségünk fényét minden évben emeli az is, hogy egy-egy neves énekkar és karnagy tiszteli meg rendezvényünket. Ebben az évben a Nyíregyházi Főiskola énekkara tisztelt meg bennünket, és van itt jelen, és visszatérő vendégként ott van velük Tamási László lisztdíjas karnagy úr is. Ő már negyedik alkalommal vezényel itt az ünnepség sorozatunkon. Többek között az ő nevéhez fűződik egy 10 évvel ezelőtti nagy esemény is, amikor Kocsár Miklós Kölcsey verseire írt 4 tételes kórusművét itt mutatták be először, itt volt az ős bemutató. Akkor is a karnagy úr vezényelt. Ebben az évben műsorukon a következő számok szerepelnek. Berkesi Sándor, Népdal Zsoltár kórusok, 80. Zsoltár, dr. Kerekes Károly szöveg összeállításában. Másodikként hangzik majd el Gárdonyi Zsolt Magyar Ének című műve Kádár Ferenc versére. A harmadik számuk pedig Ádám Jenő Krisztusom kívület című műve 226. dicséret Pécsei Király Imre versére. Kérem, fogadják őket szeretettel.
Felét ők hatalmat adni.
Kölcsei Társaság és a rendezők nevében megköszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez az ünnep ilyen szép, ilyen emelkedett legyen. Hozzájárult úgy, hogy szerepet vállalt, illetve hozzájárult úgy, hogy eljött ide, hogy jelenlétével is ünneppé tegye ezt a találkozást. Szeretném, ha hosszú hónapokon át ennek az emelkedett ünnepnek a hangulata ott lenne a lelkünkben, és mindenki a maga területén azt a parányit a magyar kultúra őrzéséhez, gazdagításához hozzá tudna tenni. Köszönöm. Amiután az ökumenikus istentisztelet befejeződött, kérem, hogy majd menjünk át együtt a temetőbe, és koszorozzuk meg a költő sírját. Köszönöm szépen.
Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, énekeljük záró énekünket fennállva. A 90. Zsoltár első versszakát ezután fogadjuk Isten áldását püspök uraktól. Te benned bíztunk elejétől fogva.
Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Mindezek után Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon néked békességet. Amen.
Kedves hallgatóink, ökumenikus istentiszteletet közvetítettünk a Szatmárcsekei Református templomból a Magyar Kultúra napi alkalmából. Igét hirdetett Bossák Nádor római katolikus püspök és Bölcskei Gusztáv református püspök.
Isten előtt csendességben, istentiszteleti közösség a Rádió Hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.